elvércsére találkozó 2017. március 10-e. 6. elem, 8. rész. Út a frenetikus élethez.
Sziasztok! Köszönöm a türelmet, és Ernő, mindenkit szeretettel üdvözöl. A missziós úton van, és ez egy elfogadható kifogás arra, hogy ne legyen itt. Ettől függetlenül nagyon sok szeretettel köszöntünk nem csak titeket itt, hanem mindenkit, aki a felvételt hallgatja, vagy akik a videót nézitek ország határainkon innen és túl. Továbbra is a 6. elem sorozatban tartunk. A 2. elemnél, ugye az első az volt, hogy keresd először Isten országát és igazságát, és minden egyéb ráadásban megadatik néked. A 2. pedig, és itt akadtunk el, ez a változzatok el az értelmetek megújulásával, és egyetlen egy résszel vagyok adós nektek, amit ígértem, mi pedig, hogy megnézzünk néhány olyan konkrét igehelyet, amit hogyha megértek, amit hogyha, hogy mondjam, ha magamévá teszek, akkor jelentős változás léphet be az életembe. És nem akarok csoda módszerekről beszélni, mert Isten kijelentése nem osztható fel, nem lehet feldarabolni pici darabokra, és azt mondani, hogy ez hasznosabb, az meg kevésbé hasznos. Ugyanakkor azt gondolom, hogy van az üzenetnek egy olyan része, amit először meg kell értenünk ahhoz, hogy arra tudjunk építkezni. És azt gondolom, hogy van néhány olyan sarokkő, olyan alapkő a tanításban, amit fontos értenünk. És aztán lehet, hogy most csak személyes preferenciáim vannak, mert ezek az igék szóltak hozzám az elmúlt évben, de egy párat hoztam, jó? Egy párat hoztam, és ezekről fogunk beszélni. És aztán a következő alkalommal már tovább lépünk, és a 3. résznél fogunk tartani, ami ugye arról szól énekek énekéből, hogy bezárt kert, elpecsételt kút az én húgom. Valahogy itt kicsit lehet, hogy sorrendet összekevertem, amely alapvetően a tisztaságról szól, arról, hogy igyekszünk magunkat tisztán tartani, tisztán megtartani az Úrnak. És ez egy nagyon mély gondolat. Szerintem nem 7 vagy 8 rész fog rá menni, de 1-2 biztosan. És én azt mondanám, hogy kezdjük egy imával, és utána csapjunk ha nem is a lovak, de az ige közé. Oké. Mennyei Atyánk, nagyon hálásak vagyunk neked azért a kiváltságért, hogy te üzenetedet ismerhetjük, hogy tanulhatjuk, hogy elmélkedhetünk rajta, hogy az elménket, a szívünket hozzáigazíthatjuk a valósághoz, az igazsághoz. Mindahhoz, amit te tanítasz, arról, amit te teremtettél, rólunk, egymásról, az életről, bölcsességről, érvényesülésről, boldogságról. Olyan sok elképzelésünk van, ami csak nem igaz, és szenvedünk emiatt. Becsapottság, tévedések, beragadt érzelmek, szenvedünk emiatt. És kérünk, hogy most szabadíts, gyógyíts minket, védj le terheket, nyisd ki zárakat, adj nekünk életet. Te drága nevedben kérünk téged, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Oké, igazából meg vagyok kísértve, hogy egy bevezető gondolattal kezdjem, és meg is teszem. Nagyon sokat beszélünk arról, hogy az egész bibliai üzenetnek a lényege az, hogy neked és nekem kellene, hogy legyen egy személyes kapcsolatunk Istennel. Ez a bizonyos személyes kapcsolat a lényeg. Ez igazából minden. És nagyon sokan azt gondolom, hogy ezzel küzdködnek, mert nagyon nehezen megfogható ez a kapcsolat. Ez elsőre tűnhet elvontnak. Mert hogy, hogyan lehetne nekem kapcsolatom valakivel, akit sose láttam? Hogyan lehetne kapcsolatom valakivel, akivel nem tudok beszélni? Hogyan lehet nekem egy kapcsolatom, ami számít? Hát úgy értem, fölkelek reggel, és nyomorult napom van, Jézus nem jön oda, és nem veregeti meg a vállamat. Nem beszél velem, nem mondja azt, hogy minden rendben lesz. Egy tragédia közepén Jézus nem ugrik elő az egyik szekrényből, és oldja meg a problémát egy pillanat alatt. Tehát hogy van ez? Tehát hogy legyen egy kapcsolatom valakivel, akit nem látok, nem tudok vele beszélni, nem tudok megérinteni, akinek nem látom a gesztusait, nem látom az arcát. Mit jelent ez egyáltalán, hogy kapcsolatom van vele? Nem tudom, hogy közületek küzdik-e ezzel valaki, de el tudom képzelni, hogy sokan igen. Mert hogyha ez minden, ha ez a bibliai üzenet központja, megismerni Istent, és az alapján, ahogy megismertem, egy valós, személyes, bensőséges viszonyban lenni vele, és ebben a viszonyban kiteljesedni, ebben a kapcsolatban teljessé válni, olyan módon, hogy ez a kapcsolat mindennél többet ér. Ugye Pál ezt mondta, hogy hol is mondja Filippiben, hogy nekem az élet Krisztus, a meghalás nyereség. Ő valami olyasmiről beszél, hogy ez a kapcsolat Istennel valami eszméletlen, valami csoda. Aztán 2 Korintus elején beszél Isten vigasztalásáról, amely elegendő minden nyomorúság elhordozására. Hú, az egy jó kis vigasztalás lehet. Honnan jön az a vigasztalás? Ebből a kapcsolatból jön. Ja? Oké. De nekem nincs olyanom. Hol van az élet? És nem akarok egy misztikus, egy elérhetetlen mércét állítani magunk elé. De ugyanakkor nem is ugorhatom ezt át, nem mondhatom azt, hogy ja, hát ha neked nincs kapcsolatod Istennel, akkor hát akkor ennyi, akkor élj a nélkül. Mert akkor megvan neked az Isten szerint valóság látszata, jársz gyűliben, meg imádkozol, meg olvasod a Bibliát, meg minden, de az erejét annak tagadod. Nem szándékosan, csak így adódott. Az egész egy ilyen forma marad. Annak az igazi valóságával, az igazi vigaszával, az igazi erejével, pontosabban anélkül. Na, és nagyon rövid leszek, 5 percet beszélek erről. Olvasol egy történetet, egy könyvet, és rögtön a második oldalon olvasol egy apáról, aki nem ment el a gyerekéért az óvodába. Elfelejtette. És itt álljunk meg. Gondolj erre az apára. Mit gondolsz róla? Hogy lehet valaki ilyen? Micsoda apa az ilyen? Ennyire feledékeny? Nem szereti a gyerekét? Gondolatkísérletnek vége? Elemezzük ki. Találkoztál-e ezzel az apával személyesen? Láttad-e az arcát? Láttad-e a gesztusait? Mégis azt állítom, hogy azzal, amit az előbb gondoltál róla, lett vele egy kapcsolatod. A szót, hogy kapcsolat, újra kéne definiálni. Nagyon sokan akkor mondják, hogy kapcsolat, amikor már nagyon jól ismerem, már összebarátkoztunk, már meghívnám magamhoz egy kávéra, már ismerem, de ez nem igaz. A kapcsolat már akkor elkezdődik, amikor először van gondolatom valakiről. Az a kapcsolat még nagyon vékony, nincs túl sok kiterjedése. Valószínűleg tele van tévedésekkel, feltételezésekkel, de amint van egy gondolati kapcsolatom valakivel, onnantól van egy viszonyom, és onnantól van egy kapcsolatom. Minden embernek van valamilyen kapcsolata Istennel. A legtöbb ember kapcsolata Istennel az, hogy haragszik rá. Haragszik rá, mert hogy engedhet meg egy ilyen világot. És igenis van egy viszonya, van egy kapcsolata Istennel. A harag, a vád, a félelem, van akinek a félelem. És azt próbálom mondani, abban próbálok segíteni, hogy milyen anyaga van, milyen kiterjedése van ennek a kapcsolatnak, mert ha ezt megérted, hogy ez miből áll, akkor el tudsz kezdeni dolgozni rajta. Akkor el tudod kezdeni építeni. Amikor mondjuk ezzel az apával, aki ott felejtette a fiát az iskolában, elkezdesz mondjuk levelezni, és írsz neki mondjuk cseten egy haragos Facebookon, egy haragos üzenetet, hogy hogy lehetsz ilyen. Nem ismerjük egymást, de haragszom rád. És ő mondjuk visszaír, és megírja, hogy a másik gyermekének, a lányának balesete volt aznap, és ő vitte kórházba, és ott maradt vele. És a felesége elérhetetlen volt, mert lemerült a telefonja, és sehogy másképp nem lehetett megoldani. Változná a képed róla? Változná a képed erről az apáról? Azt kellene gondolnod, hogy az első viszony, amit kialakítottál vele, az előítéleteken, felszínességen alapult. És hogyha ez a beszélgetés elindulna, és évekig csetelnétek egymással, még az is elképzelhető, hogy igazán megismernéd azt a valakit, nem? Elképzelhető? Hogy lehet, hogy jobban ismernéd, mint a barátai, mert olyan kérdéseket tettél föl neki, olyan sztorikat mesélt el, amiket lehet, hogy haverjai, akik látják, akik meg tudják lapogatni a hátát, sose kérdeztek meg. És ilyen módon a te kapcsolatod lélek és lélek között, személy és személy között, azzal az emberrel mélyebb, magasabb, hosszabb, mint esetleg azok ki az emberek, akik ott élnek mellette. Érted ezt? Így lehet kapcsolatod Istennel is. Istennel van egy kapcsolatod ezen a könyvön keresztül. Isten olyan titkokat árul el magáról, az életről, a történelemről, rólad, a viszonyotokról, amiket a legtöbb ember sosem mondaná el, amit egy másik szeméről sose tudsz meg. Igen, lehet, hogy nem tudod megfogni a szakállát. Igen, lehet, hogy nem tudsz a szemébe nézni, mert fizikailag nincs jelen. De egy olyan történetet adott nekünk, egy olyan üzenetet adott nekünk, amit hogyha keresve őt, keresve a kapcsolatot, ügyelve a szívedre, hogy ne felszínes, ne előítéletek alapján, hanem az ő kijelentése alapján épüljön a viszony köztetek, akkor igenis meg tudod őt ismerni, és igenis lehet egy kapcsolatod vele. És akkor ott van még a Szent Szellem, és ez a hatodik elem sorozatnak lesz azt hiszem a negyedik eleme. Aki valóban ott van veled, és valóban válaszol, és valóban megtölti mélységgel az igét, gondolsz egy versre, és nem csak betűk lesznek ott egyszer csak, hanem egy mélyebb kijelentés. Isten igenis válaszol nekünk. És ez az utolsó gondolat, még van egy percem. Amikor te kérdezed Istent, és csend van, legtöbbször nincs csend. Legtöbbször Isten válaszol. Elmondjam hangosabban is? Elmondom hangosabban is. Isten a csendes halk hangján olyan halkan szól, hogyha a te gondolataid kiabálnak az előítéleteivel, ha a te gondolataid a maguk véleményét hangoztatják, amikor te egyfajta, és ne sértődj meg, arroganciával osztod az eszet Isten jelenlétében, akkor te csak nem hallod meg az ő csendes halk hangját. Lehet, hogy el is hallgat néha, mert nincs értelme beszélni, amikor te beszélsz, és úgyse hallgatsz. De néha nem is hallgat el, hanem mondja ő, miért tetted ezt velem? Tehát kiszúrtál velem? De hogy, ha én végeztem veled, miért nincs beszélgetés? Miért nincs beszélgetés? Mert nem beszélgetsz. Mert osztod az eszed, mert csak belőled jön egyirányúan. És ez a bizonyos keresés, a kapcsolat keresése, a párbeszéd elkezdése azzal az alázattal indul, hogy te olvasod az ő igéjét, és az igéje alapján megelőlegezed neki, hogy ő az, akinek itt mondja magát. És a lelkedet felkészíted rá, hogy meghallja azokat a szavakat, amiket ő amúgy is szólna. Egy kulcs csak akkor tudja kinyitni a zárat, hogyha összeillenek. Neked egy olyan zárrá kell válnod, amely ráhangolódik a kulcsra. Nem tudom, hogy ezt érted-e. Az a csendes halk hang nem hallható, amikor te hazugságot visszhangzol a lelkedben. Hallható, ott van, csak a minta, amit te keresel, az annyira más, mint ami ott elhangzik. És te ezt akarod hallani, de közben ez szól, és nem hallod meg. De amikor alázatban a lelked fölkészül rá, hogy igen, Isten nem szúr ki velem, igen, Isten megbízható, igen, Isten az, akinek vallja magát, tényleg nem vertél át, és akkor hallod, hogy nem. És jön egy üzenet, amire a lelked már fel van készülve. És nem a saját gondolataidat fogod viszont hallani, hanem az igét fogod hallani, azt a csendes halk hangot, és lesz egy igazi kapcsolatod Istennel. De ez megvan már akkor, még mielőtt a Szent Szellemmel ez a párbeszéd elindulna. Ez megvan akkor, amikor te a gondolataidban elképzeled őt, és a gondolataidban viszonyulsz hozzá. Amikor először hallottál arról az emberről, aki ott hagyta a lányát, neked volt vele egy kapcsolatod. Csak történetesen egy előítéleteken alapuló, felszínes, tévedő kapcsolatod. És ugyanígy van Istennel is egy kapcsolatunk, de legtöbbször tévedésekkel teli, előítéletekkel teli, bizonyos értelemben sokszor arrogáns. Az alázat segít, amikor a gondolataimat hozzáigazítom ahhoz, amit ő a Facebook üzeneteiben elmondott magáról, és amikről tudjuk, hogy igaz, és elkezd egy megfelelő képem lenni róla. Jó ez? Segített ez? Egy kapcsolat Istennel, ez az élet lényege, ez az élet célja. És ennek a kapcsolatnak, és most már megyünk bele az elme megújulásába, egyébként ez is az volt. Ez volt az egyik legjelentősebb mérföldkő abban, hogy mit jelent megváltozni az elménkben. De az egyik dolog, amivel szerintem a mai ember a legtöbbet szív, azok a pénzügyek. Oké, ha valamivel a mai embert meg lehet rángatni, az vagy a gazdagság iránti vágy, a kapzsiság, vagy a szegénységtől, a hiánytól való félelem. A létbizonytalanság, azt gondolom, a kelet-európai szellemnek egész biztos, hogy része. A pénzügyi nyomás, a pénzügyi teher valami olyasmi, ami simán meg tudja békjózni a lelkünket és a gondolkodásunkat. Talán tőlünk nyugatabbra inkább a jólét, a bővölködés, a gazdagságban való, ezt a szót mostanában gyakran használom, arrogancia, a kísértés. Nem tudom, nem is annyira számít, de Istennek van erre egy válasza, van egy feloldása. Egy olyan sarokkövet tehetünk le a lelkünkben, amely a pénztől való függés, az anyagiak miatt való aggódás, illetve a több pénz iránti gyötrő vágy kérdését csak egyszerűen a helyére tudja tenni. 1 Timóteus 6.17. Erről mi már beszéltünk talán 2 vagy 3 hónappal ezelőtt, de méltó a gondolat arra, hogy most megismételjük. Azoknak pedig, akik a világban gazdagok, ugye ugyanígy beszéltünk annó róla, ez vonatkozik ránk? Ti gazdagok vagytok ebben a világban? Azt kell, hogy kimondjam, hogy igen, olyan sok javatok van, hogy a javaitokkal való gazdálkodás, a javaitokban való bizalom, a javaitokra való építés csak egyszerűen része az életeteknek. A szegénynek nincsenek javai, nincsen egyáltalán. A koldus nincs telen, a koldus nem számíthat csak mások irgalmára vagy Istenre. vagy talán arra, amit ő épp megtesz. De javai nincsenek, amivel gazdálkodhat. Javai nincsenek, amelyek meg tudják úgymond korumpálni, vesztegetni a lelkét. Mert mit csinálnak a javaim? A javaim azt mondják, hogy nézd, Sanyi, milyen jól gondoskodunk rólad, bízz bennünk, építs ránk, nézd, milyen szép ház vagyok, nézd, milyen jó fizetés vagyok, nézd, milyen jó bankszámla vagyok. Én majd gondoskodom rólad, add nekem a szívedet, figyelj én rám, dönts én szerintem. És nem mondják ki ezeket a szavakat, de ismerjük ezt a gondolatmenetet. És Isten azt mondja, hogy nem jó, mert valaki olyas valakiben bízol, aki nem törődik veled, ad egy. Miért? Mert személytelen. Csak számok. Csak egy koncepció. Átkettő nem elég nagy. Nincs az a vagyon, amely elég nagy ahhoz, hogy abszolút biztonságot adhasson. Én ezt látom az üzleti életben, láttam a saját életemben is. Mindenki a maga szintjén nyomorog. Hogyha nagyon sok pénzed van, akkor nem amiatt aggódsz, hogy ki tudod fizetni a villanyszámlát, hanem amiatt aggódsz, hogy a következő üzleti befektetése jól sikerül-e. Mert ha nem, lehet, hogy elbukod az egész vagyonodat, vagy legalábbis egy jelentős részét. Egész egyszerűen az ember lelke mindig hozzánő, hozzáidomul ahhoz a mérték egységhez, amivel él. Ezt hiszitek nekem? Oké. Hányatoknak volt már igazán rossz fázisa, ahol mondjuk megvenni egy zsemlét, az egy nagy dolog volt? Oké. Ha ebből sikerült kikeveredni, és mondjuk azt, hogy egy normális heti bevásárlást megcsinálni is volt lehetőséged, akkor onnan visszanézve sokkal jobb sorod volt, mint amikor csak egy zsemlét tudtál megvenni? Ha ezt csak elképzeled, sokkal jobb, többszörös. A lelked megbékélt. A lelked felszabadult. Legtöbbször nem. És az ember persze azt gondolja, hogy ha ezt a mértéket elvisszük odáig, hogy elkölthetetlen mennyiségű pénzed van, egész biztos, hogy akkor a bevásárlás és az anyagi dolgok ilyen szinten nem jelentenek problémát. De a lelked akkor is megtanult valami olyasmiben és olyas valamiben bízni, ami nem elég nagy. A lelked rutinszerűen bízik a javaiban. És a javai nem tudják őt megmenteni a magánytól, nem tudják megvigasztani egy betegség esetén, a javai nem adnak neki örök életet, a javai csak nem Isten, mindegy, hogy mennyire nagyok. És Isten azt kéri tőlünk, vagy azt javasolja nekünk, hogy kössünk egy jobb üzletet. Azoknak pedig, akik a világban gazdagok, parancsold meg, hogy ne legyenek gőgösek. Egy másik fordítás úgy mondja, hogy ne legyenek nagyra vágyók. És itt mondja a lényeget, és ne a bizonytalan gazdagságban reménykedjenek, hanem Istenben. A gazdagságot nevén nevezi. Azt mondja, hogy az emberi javakkal való élet és az azokban való bizalom bizonytalan. Bizonytalan. A félelem jogos, amikor a javaimra építek. Ehelyett építs Istenre, és meg is magyarázza, hogy miért, aki a megélhetésünkre minden bőségesen megad nekünk. Figyeljetek, én ezt a verset egy évvel ezelőttig nem láttam. Ez nem volt benne a Bibliában. Egy évvel ezelőtt belekerült, azóta gondolkozom rajta, és ma boldogabb vagyok, mint egy évvel ezelőtt voltam. Figyelj, ez az egyik legállatabb ígéret a Bibliában. Elolvasom még egyszer, szerintem nem hallottátok. Istenben, kiben bízzatok, kiben reménykedjetek? Istenben, aki a megélhetésünkre minden bőségesen megad nekünk. Volt-e benne feltétel? Mi a ha benne? Hol van a ha benne? mondjuk ki együtt. Sehol. Nincs benne ha. Nincs benne ha. Mikor ad meg Isten? Isten mindent bőséggel a megélhetésünkre? Nincs benne ha. Megad nekünk. Hogyan adja meg? Épp hogy csak? Nem, bőségesen. Megad minden szükségest a megélhetésünkre? Minden szükségest megad a megélhetésünkre? Mondjátok, hogy nem, mert nincs benne a szükséges szó. Mindent megad bőséggel a megélhetésünkre. Mi kell még, ha ezt tudjuk? Mit akarok mondani? Azt akarom mondani, hogy Isten itt egy olyan ígéretet tesz, amely szabaddá tehet minket. Amely szabaddá tehet minket. A javaktól. A javakban való bizalom, a javak kergetése, a javak elveszítésétől való félelemtől. Ez az ígéret fölé emel minket ennek. És ez az ígéret épp csak annyit ér neked a mindennapi megtapasztalásodban, amennyire elhiszed. Kérlek, hidd el! Kérlek, értsd meg, hogy ezt a mindenható Isten ígéri, aki az eget és a földet teremtette, aki azt az univerzumot, amiben azt hiszem 400 milliárdszor 200 milliárd csillag van. Csak a galaxisról beszélek, tehát a mi galaxisunkról. Lehet, hogy rossz számot mondtam. Oké? És ilyenből kibeszélhetetlen mennyiség. Úgy hát az az Isten, aki az eget és a földet teremtette, aki a Marianna árok istene. 13 ezer valahány méterrel a felszín alatt úszik valami fura hal, arról a halról Isten gondoskodik. A hajat szálai sorszámozva vannak. Két hópehely nem egyforma. Nincs két egyforma hópehely. Olyan kristályokat növeszt a föld alatt, egy kedves ügyfelem mutatott egyet, azt hiszem piritnek hívják, de lehet, hogy rosszul mondom, egy kristály, ami pont kocka alakban nő. Hogyha nem nőnek egymásba, akkor egy tökéletes kocka nő a föld alatt. Fenomenális. Isten mindenről gondoskodik. És amikor neked, aki a szeme fénye vagy, akiért ő az életét adta, azt ígéri, hogy ő gondoskodni fog rólad, a megélhetésedre minden szükséges, nem, mindent bőségen megad neked, oké, már én is csalok, akkor neked, hogy? De vonatkozik. Hát nem tudom, te gondolod, ahogy akarod. Rám ez vonatkozik. Oké, nyilván elő tudunk venni egy csomó más verset, mert ez nem ebben az egy ígéretben jelenik meg. Ugye, ahol kezdtük legutóbb a hatodik elem első része volt, ugye a keresd először Isten országát és igazságát, és minden egyéb ráadásban megadatik néked. Tehát igazából egy teljes vers sort tudnánk ide felállítani, de legyen ez egy mérföldkő. Olvasok hozzá egy másodikat. 5 Mózes 8.18. Ugyanez a témakör. Ne gondol tehát majd magadban, az én erőm és hatalmas kezem szerezte nekem ezt a gazdagságot, hanem gondolj mindig Istenedre, az Úrra, ő ad neked erőt a gazdagodáshoz, hogy szövetségét, amelyre esküdtett, atyáidnak fenntartsa mind a mai napig. Oké? Akkor olvasok még egyet, kicsit ehhez keresnem kell. 127. Zsoltár 1.3. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába óvják azt az őrök. Hiába keltek korán, és feküsztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Ki ez jó? Akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Máté 6.31. Ne aggódjatok tehát, és ne kérdezgessétek, mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Az ilyenekért a pogányok törik magukat, a ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. Keressétek először az ő országát és igazságát, és mindezek ráadásként majd megadatnak majd nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. 1 Péter 5.7. Minden gondotokat ő rávessétek, mert néki gondja van rátok. Ézsaiás 46.3-5. Hallgass rám, Jákob háza, és Izraelnek háza, Izrael házának egész maradéka. Ti, akiket születésetek óta hordozok, világra jöveteletek óta viszlek, vénségetekig ugyanaz maradok, őszkorotokig én hordozlak, én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg. Ugyan kihez hasonlítanátok engem, kivel mérhetnétek össze, kivel vethetnétek egybe, akihez tényleg hasonlítanék? Hogy? Ez Ézsaiás 46.3-tól volt, azt hiszem az 5. verség, igen. Nekem ez nagyon bátorító. Azt mondja Isten, hogy születésetek óta hordozlak, világra jöveteletek óta viszlek. Én nem változom meg, vénységetekig ugyanaz vagyok. Eddig elhoztalak? Elhoztalak, ezután is vinni foglak. Azt mondja, hogy őszkorotokig én hordozlak, én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg. Kihez akarnál hasonlítani? A javaidhoz? A saját erődhöz, amelyel majd gondoskodsz magadon? Én vagyok Isten. Neked meg kell tanulnod ismerni engem, és bízni bennem. Mert az emberi életet úgy lehet élni, hogy gondtalan vagy. Az emberi életet úgy lehet élni, hogy bízol bennem, de nem vakon és nem naivan, hanem megalapozottan, hisz én megígértem. Az ígéreteimet nem másítom meg, az ígéreteimet nem vonom vissza. Az ígéreteim szilárdabban állnak, mint a föld alapjai. Előbb múlik el az ég és a föld, mint ahogy Isten az ígéreteit meghazudtolná. Az ő ígéretei a végső valóság. Az ő ígéretei az a valóság, amelyhez a lelkemnek igazodnia kellene. Nem az érzelmeim, nem a saját elképzeléseim, nem a tapasztalatom, nem a látás általi ítéletem. Ugye mit látok? Azt látom, hogy épp elveszítettem a munkámat, és nincs csak 2 hétre való pénzem. Mi lesz velem? Mi lesz velem? És értem a félelmet, de Isten pont ezért enged meg ilyen helyzeteket, mert ki akar hívni. Azt akarja, hogy ne a javaidban, ne az állásodban, ne az általad véghez vitt tettekben bíz, hanem én bennem. Nem tudok neked 2 hét alatt munkát adni? Nem tudok közbeavatkozni és ezt rendbe hozni? Nem tudlak esetleg munka nélkül fenntartani, hogy azt is átél? Nem vagyok méltó arra, hogy bíz bennem? A születésed óta én hordozlak, és a vénségedig nem fogok megváltozni. Bíz bennem. Ugye, olvastam az előbb, hogy minden gondotokat ő rávessétek, mert neki gondja van rátok. Ugye, erről beszéltünk valamelyik alkalommal, hogy nem bemutatom neki a gondjaimat, hogy aztán visszavehessem, nem csak megmutatom neki, és aztán én hordozom, és én őrzöm, mert így nem lehet élni. Nem lehet élni. Mert amikor az ember lelke le van terhelve, amikor az ember súlyos terheket cipel, amikre Isten nem teremtette az embert, minket nem arra teremtett, hogy elhordozhatatlan terheket hordozzunk, hanem arra teremtett, hogy vele kapcsolatban legyünk, és ő hordozza az elhordozhatatlan terheket, mert neki nem elhordozhatatlanok. Erre a viszonyra lettünk teremtve. És a vers folytatásait azt mondja, hogy vigyázzatok, mert az ördög ordító oroszlánként jár szerte, keresve, hogy kit nyeljen el. és a kettő kapcsolódik egymáshoz. A gondterhelt ember lustává válik a lelkében, a gondterhelt ember kísérthetővé válik, a gondterhelt ember könnyen elszakad a kegyelemtől, könnyen elszakad a helyes és egyenes gondolkodástól. Isten nem akarja, hogy gondokat hordozzunk, hanem hogy őrávessük őket. De ehhez ismernem kell őt, ehhez vonalon túli döntéseket kell hoznom a lelkemben, hogy igenis bízni fogok benne, és igenis ki kell, hagynom kell, hogy ő kihívjon engem. Igenis egy olyan helyzetben, amikor na most aztán már csalódtam benned, Istenem, miért engeded meg, hogy megint aggódjak? Azért, mert ha a lelked megtanulta volna az alap leckét, miszerint semmifelől nem kell aggódnod, hanem minden gondodat rám vetheted, akkor nem lenne semmi, amifelől aggódhatnál. Azért engedem meg újra, hogy aggódj, mert még nem vetetted rám a terheidet, mert még nem bíztál bennem, mert ez a vonalon túli döntés nem született meg, mert még nem elmélkedtél ezen eleget, mert még nem vetted elég komolyan, mert még mindig megvannak a felszínes elképzelések arról az emberről, aki otthagyta a gyerekét az óvodában. És én rám is nézel, és azt mondod, hogy ott hagytalak az óvodában, de nem hagytalak ott. Én Isten vagyok, és az ígéreteimet nem vonom vissza. Neked kell eldöntened, hogy komolyan veszel-e. Neked kell eldöntened, hogy kiben bízol. Többes számot mondok. Nem az övékre, hanem a miénkre. Attila időközben helyesbítette a tiltakozását az 1 Timóteus 6.17-tel szemben, mert hogy miközben a gazdagokról beszél, a közben az isteni gondoskodás a mi megélhetésünkről szól, a miénkről. Jól van, intézzétek el azt ott hátul a kamera mögött. Oké. A második. Mérföldkő. Nagyon hasonlít az előzőhöz. Erről is volt egy üzenetünk. Máté 14.27. Jézus a vizen jár, a tanítványok a hullámok között. Hánykolódva látják őt, és megijednek. Mi is az életünkben hányszor vagyunk hullámok között, hányszor látunk valamit, amitől megijedünk. És Istennek mindig ugyanaz a válasza. Nem azt mondja, hogy ó, kisebbek lesznek azok a hullámok nem sokára. Ó, húzzátok be a vitorlákat, akkor nem fog úgy hánykolódni a hajó. Ó, vegyétek fel a mentőmellényt, mert akkor, ha föl is borultok, nem lesz olyan nagy baj. Istent azt látom, hogy elsősorban nem nagyon érdeklik a körülményeink. Istent nem nagyon érdekli a kényelmünk. Istent nem nagyon érdekli a programunk. Miért nem? Mert a körülményeink, a programunk, a kényelmünk előtt sokkal fontosabb neki. Micsoda? A kapcsolatunk vele. Ő mindent arra akar használni, hogy ezt az amúgy elvontnak tűnő, amúgy láthatatlan, amúgy nagyon nehezen építhető kapcsolatot mégis tréningezze, mégis építse, hogy megrázza, hogy mi utána nyúljunk, hogy kihívjon minket, hogy mi újra gondoljuk, hogy olyan helyzetekbe hozzon, ahol újra meg újra rá kell állnunk arra a valóságra, ami ő. És bizony, ha ráállunk, ha rajta állunk megállás nélkül, akkor az újabb próbák meg se rezdítenek. A próbák azért rezdítenek meg minket, mert nem állunk rajta. Mert nem bízunk benne. Mert nem őrá fókuszálunk. Mert a kapcsolaton kívül élünk. Mert ha a kapcsolaton belül élnénk, akkor jöhetne bármi. Akkor jöhetne bármi. És persze kicsit sarkítok, mert néha az van, hogy a Benji-vel már bicikliztünk együtt. És nagyon bízik bennem, amikor együtt biciklizünk. Megtanulta. Bízik apában, bringázás ügyben. De ha motorozni kezdünk, apa ugyanaz, Benji is ugyanaz, de az a járgány, az nagyon más. És az új körülmény, úgymond, egy új dimenziót vár el a bizalomban, a megismerésben, új magasság, új mélység. De azt gondolom, ha nagyon bízom apában, akkor ez gyorsan felül tudom, nem? Gyorsan átlép. Tudod, kicsit ismerkedünk azzal a brümögő valamivel, de utána, apa, adjad neki, menjünk, és jó lesz. És ez van itt is. Isten ugyanazt a standard választ adja minden körülményünkre. Máté 14:27. Vihar van, megijedünk, és ő mindig ugyanazt mondja. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Bízzatok. A kapcsolat lényege, hogy én megismerem őt úgy, hogy megtanulok benne bízni. Az emberi lénynek, annak, aki te vagy, annak, amit jelent, hogy ember vagy, embernek lenni, az alap üzemanyaga a bizalom. Képzeld el úgy, mintha te egy óriási, nem, igen, mintha egy robot lennél. Nem tudom, ez jó képen. Akinek energiára van szüksége. Áramra. Áram nélkül nem megy. Kihúzod a robotot a konnektorból, ennyi. Rá kell csatlakozni a forrásra. És csatlakozott úgy hívják, hogy bizalom. A hátadból ki kell venni egy ilyen nagy cső, ilyen háromfázisú, és rákapcsolod. És egyszer csak áramlik az élet, és működsz. És ezt a kapcsolatot úgy hívják, hogy bizalom. Bíz ismerni Istent, mert ahogy ismered, képes vagy benne bízni. Hogyan ismered őt? Valóságosan az ige alapján. A lelkedben vonalon túli döntéseket hozol arról, hogy mit gondolsz Istenről, hogy ő milyen, hogy méltó-e a bizalomra, és aztán, ahogy a döntéseket meghoztad, bízol benne. Bízzatok. Én vagyok. És ez, ugye erről beszéltünk legutóbb, ez két síkon biztos, hogy jelent valamit. Az egyik az, hogy én ott vagyok a helyzetben. Amitől megijedtél, amögött én ott vagyok. De jelenti azt is, hogy én vagyok a vagyok. Én vagyok Isten. Én vagyok. Minden, amit te ismersz életként, egy más perspektívába kerül, mert én vagyok. Én beleavatkozom a történelembe, én beavatkozom az életedbe, én mindent a javadra fordítok. Róma 8:28 szerint minden a javára van annak, aki az Istent szereti. Én vagyok. Bízhatsz bennem, mert ismersz, és bízhatsz és élhetsz, mert én vagyok. És hogyha én vagyok, és te ismersz, és bízol bennem, akkor nincs okot félni. Ne félj. Ne félj. Ne azért ne félj, mert nem illik, hanem azért, mert nincs okod rá. Oktalanná válik a félelem, mert ő van. Oké. És akkor nézzünk meg még egyet. Most keresgélek. Van egy ilyen doksim, amiben beleírok minden verset, amin elmélkedtem, és ami nagyon, nagyon szólt hozzám. És hogyha egy ilyen lelki vákumba kerülök, vagy csak valahogy nem jól, vagy oké, sokszor reggeli rutinként mindenképpen végigmegyek ezeken a verseken. Megállok mindegyik mellett, és egy picit gondolkozom rajtuk. Épp csak annyit, hogy a lényegét megértse az én kis süsű agyam. Ézsaiás 30:15. Erre emlékeztek, erről kétszer is beszéltünk. De azért elolvasom, mert így szól az én Uram, az Úr, Izrael szentje. Jó nagy bajban van Izrael. Olyan nagy bajban, amiben mi remélem soha nem leszünk életünkben. Egy olyan nagy baj, ahol óriási megoldás kéne. És Isten óriási megoldásként az óriási bajra következőt mondja. A megtérés, azaz az útjaitól való elfordulás, a felén fordulás. A felén fordulás. És a higgadtság, azaz felé fordulok, és bízok, és nem félek. Miért nem félek? Mert felé fordultam, mert megláttam, hogy ő van, hogy ő Isten, és ebben a helyzetben is ott van. És ezt olyan mélyen megláttam, hogy higgadt lettem, hogy megnyugszom. Isten megoldása valójában ennyi. Én vagyok a megoldás. El tudod ezt fogadni? És felé fordulok, elfogadom és megnyugszom. És ezt mondja, a megtérés és higgadság segítene rajtatok. Egy másik fordítás úgy mondja, hogy megmentene titeket. A béke és bizalom erőt adna nektek. Egy másik fordítás úgy mondja, hogy erősségetek lenne. Abszolút megoldás. De Isten mindig magát adja megoldásként. Mindig ő a megoldás. Mert ő Isten. Mert ő az, aki szeret minket. Mert ő az, aki meghalt értünk. Mert ő az, aki annyi ígéretet tett, és akinek az ígéretei nem fognak elmúlni. Ő a legvégső valóság, ő a legvégső hatalom, ő a legvégső döntéshozó, és ő, ha veled van, ki vagy micsoda lehetne ellened? Ha az ő akarata meg lenne itt a földön, amint megvan a mennyben, akkor frenetikus életet élhetnénk. Isten akarja a kapcsolatot. Isten akarja a kapcsolatot. A maga szélességével, hosszúságával, magasságával és mélységével. Isten akarja, hogy megértsük őt és az ő szeretetét, az ismeretet meghaladó szeretetét. Akarja, hogy belelépjünk a nagy parancsolatba, hogy szeresd a te uradat és Istenedet teljes szívedből, lelkedből és erődből. És a szeretet persze nem az, hogy mi szeretjük őt, hanem hogy ő szeretett minket előbb. De ha ő szeretett minket, akkor 1 Korintus 13-nak a szeretet parancsa, hogy ha szeretet nincsen benned, az teljesül, mert van bennem szeretet, hisz ő szeret engem, és én azt elfogadtam. És elfogadom az ő szeretetét, ismerem őt, tudom, hogy ő van, bízom benne, és megnyugszom, és nem félek. És persze olyan könnyű ezt mondani. De miért is beszélünk erről? Mert a 6. elem sorozat 2. eleme az elme megújulása. És tudom, hogy sokunk lelkében ez nincs így. Tudom, hogy sokunk lelkében ez egy gyönyörű üzenet, amik hallom, és aztán fölállok, kimegyek innen, és minden visszarendeződik a régibe, és az aggodalmaim, a félelmeim, a javaimban való bizalom, a gazdagság után való rohangálás, és a nem tudom mi minden elkezdi vinni az életemet, de emlékszem rá, emlékszem az ígéretre, és emlékeztethetem magam újra meg újra, és mondhatom, hogy nem vagyok egyedül, nem, nincs miért félnem. Bízom, mert ő van, és nem félek. És megtérek a saját kis gondolataimból, ha kell egy nap 10-szer, ha kell 100-szor, és hallgassátok vissza az előző részeket, erősek a fegyvereim Isten kezében, amelyet fogjul ejtünk, minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre, és lelombolunk magaslatot, erősséget, okoskodást. És aztán egyszer csak hallom a Szent Szellem csendes halk hangját is, mert a lelkem szélirányba áll. És ó Uram, ha köszönöm, hogy bízhatok benned, és Filippi 4-4-nél vagyok, hogy van, örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságban, hálaadással tárjátok fel előtte a kéréseiteket, és az ő minden ismeretet meghaladó békessége megőrzi a szívemet és a gondolataimat Krisztus Jézusban. Értitek? Hálaadással tárom fel a kéréseimet. A hálaadás csak úgy jöhet, hogy már szélirányba álltam. De nem, miért hagytál engem ebben a bajban? Hanem azt mondom, hogy ó, Uram, valamilyen mérhetetlen bölcsességben megengedted, hogy ez megtörténjen velem, de tudom, hogy minden ígéreted igaz, és tudom, hogy te valami jóra használod ezt, és tudom, hogy nem kell félnem, mert te itt vagy, úgyhogy csak kérlek, emelj ki ebből, mert félek, emelj ki ebből, mert nem érzem jól magam, emelj ki ebből, itt vagyok előtted őszintén, kérlek, Uram, és hálát adok neked, hogy meghallgattál, hálát adok neked, hogy minden ígéreted igaz, hálás vagyok, hogy ismerhetlek, igazából már nem is félek, és egy ismeretet meghaladó békesség megőriz engem. Egy ösvény Istenhez, amin egyre többet járok, egy ösvény, amely egyre jobban kitaposódik, egy ösvény, amelyet a lelkem egyre jobban ismer, egy ösvény, amelyet egyre könnyebb választani minden más fura gondolat helyett. Egy ösvény, amely olyan szabadságra visz, ahol valóban szabad leszek, ahol megállhatok, és azt mondhatom, hogy nem hagyom magam újra szolgaság igájába fogni, se a javaimnak, se a törvénynek, se csábításnak, semminek, mert olyan jó szabadnak lenni, olyan jó úgy élni, hogy egy megoldásom van. Egy megoldásom van. Megtérve megnyugszom. A bizalom és csendesség az erőm. És ha Isten velem, kicsoda, vagy micsoda lehet ellenem? Valami ilyesmi. Ámen. Ámen. Mennyei Atyánk, mindenható Isten, így akarunk élni. Nem dicsekszünk vele, hanem kérünk és könyörgünk, hogy add nekünk ezt az életet. Vezess minket ebbe a szabadságba. Erősíts meg minket ebben a bizalomban. Te vagy az Istenünk, nincs más rajtad kívül. Benned bízunk, és minden egyéb ráadásban megadatik. Te rád nézünk, és szabadok vagyunk. Téged hallgatunk, és a szívünk megváltozik legbelül. Új gondolataink vannak, új szándékaink, új vágyaink, új menedékünk. Te vagy a menedékünk. A lelkünk, amikor magára marad, hozzád vágyódik, hozzád sodródik a csendben. Téged keresünk. Nem mert a vallásunk előírja, hanem mert csodát találtunk benned. Mert szemléltünk és megszerettünk. Mert szemléltünk és gyönyörűt találtunk. És a lelkünk visszavágyik hozzád. Visszavágyik az ígéreteidhez, a valóságodhoz. Visszavágyik hozzád. És ha még soha nem beszéltél Istennel, ha még nem kötöttél vele békét, ha nem is hiszel benne, akkor lehet, hogy itt az idő, hogy békét köss vele. Lehet, hogy itt az idő, hogy higgy benne. Nagyon egyszerű döntés, ez az evangélium, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy mindenki, aki csak hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez te lehetsz ma, csak hinned kell ő benne. Ő a Messiás. Ő az, aki meghalt mindannyiunk hibáiért, bűneiért. Bíz ő benne, támaszkodj rá, add át az életedet neki. Egy egyszerű igen, ő itt van most és hallja. Mindenütt jelen való Isten, minden tudó Isten. A te kis igenedre vár, mondd neki, elfogadlak Jézus. Igen, hiszed benned, igen, bocsásd meg a bűneimet. Igen, rád bízom magam. És ő ebben a pillanatban örök életet ad neked. Olyat, amit soha el nem veszíthetsz. Örök életet mostantól, mind örökké. Ámen. Ámen. Köszönöm a figyelmeteket. Egy fontos bejelentés. Jövő héten Jurokon van. Kérlek, gyertek. Kettől, azt hiszem, kedd délután kezdődik. Délután vagy délelőtt? Délután. Igaz, kedd délutántól szombatig. Nyilván vasárnap is még folytatódni fog, de az már a rendes Isten tiszteletnek az ideje, Golgota utca 3. Ugyanakkor pénteken délután szinte garantált, hogy nem lesz eredményes élettalálkozó, de ha mégis ide jönnél, akkor ülj be valamelyik üzenetre, ülj be a konferenciára, és ámulatos időd lesz. Köszönöm a figyelmeteket. Azt hiszem, mára ennyi. Sziasztok!